Mindenkit köszöntünk. Egy idézettel fogom kezdeni. Tinódi, nagybetegös voltában, kincses kassában, egy füstös szobában megírja Egerbár viadaláról való énekét négy részben, idézett régen. Ez a mondat Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika címkötet életrajzi függelékében olvastam a olvasató. Ugyanebben a könyvben Vada István tanulmányában állítja, hogy a korófonokban használt szerezhetési körülményeket tagló részek, általában túlzások, nem konkrét állapotokat írnak le, csupán vágást, vagy históriás énekes hagyományból táplálkozó frázisok. Ez a köteten belül önellenmondás jól illusztrálja az irodalomtörténeti írás olykor előtörő igényét, hogy akkor is megtegyen biografikus állításokat, ha azok csak ingatag lábokon állnak, és az ingatag lábak egyenesen alaptalanok. Mint egy keréknyomból az autó márkáját és típusát, az abszurdum rendszámát is megalapítatnánk. Az ilyes elméletek masszívnak látszóan süppedékeny talaja, a partextuális elemek félreolvasása, vagy egyenes vagy egyes prekoncepciók reolvasása azokra. E prekoncepciók közé tartozik az is, hogy hajlamosak vagyunk az akrosztiumokban szereplő személynevek mögött elsősorban szerzői nevet feltételezni. Ezért ismerünk olyan egyverses szerzőket a régi magyar irodalomban, mint Hasse Miklós vagy Kecskeméti Végmihály, akikről így sem tudunk többet, annál, hogy az adott verseknek ők lehettek esetlegesen a szerzői. Péceli László Kecskeméti Végmihály 55. Zsoltárával foglalkozó szövegében megtippeli a vélt autó rendszámát, konkrét élményt keres a mű hátterében, de az efféle fejtegetések ritkán adnak meggyőzően a szerző ismerete nélkül. Bármennyire is haszontalanak tűnik a régi magyar versek életrajz felüli olvasata, bizonyos szerzők és művék esetében talán előre mutathat. Bogáti Fazakas Miklós verses szövegeit több okunk van biográfia oldalról szemlélni. Fennmaradt kalendáriumi jegyzetei, önreflexív akrosztionjai többször összefüggést mutatnak. Leglátványosabban a Jókönyve parafrázisában jelenik meg, 8 latin disztiont tartalmazó latin nyelvi akrosztionjában a szerző Pazifilius nemi fiának halláláról számol be. Itt a következőkben megköszönjük Kassza Péternek a fordítást. Hogy mindenektől szeretett, kedves filmet Pazifilius elveszettem én, a kisegő apa, kutatom, mi az oka idő előtti halálának, idézett vége. Teszi ezt úgy, hogy a fordításának főszövegében nem utal annak keletkezési tényezőire, ellenben a kort parafrazáló módszereiben, ahol a krisztianizálás, a főalkult politikai utalások mind megengedettek. Kalendáriumában saját kezében írott bejegyzése is igazolja a Jókönyve fordítás konkrét élményét. Az 1584. augusztus 27-i fejezés szerint ekkor hal meg fia 80 napos korában. Bogáti a névadás tekintetében szigorú apa volt, elsőszülött lányát, a korban is furcsálható Aspázia névvel ajándékozta meg. 1587-ben pedig megjelenik nyomtatásban Aspázia asszony dolga és a Jó Erkölcsi asszonyoknak tükörre című műve. Bogert históriás énekei között Dárobert szerint van még egy konkrét élményen alakuló, a Szép História Tökéletes Asszonyállatokról című. De fejtegetése nem túl meggyőző. Bogert idézi tartózkodás alatt, idézett, házasodás szándékkal kereste fel a város lányos házait, eredménytelenül. Szerzőknek eléggé elmarasztaló véleménye volt ezek után az eladó lányokról és családjékról, idézett vége. Ezek mellett Bogáti Psalteriumában egészen figyelemre méltó jelenséggel találkozhatunk. 151 zsoltára között kettő dublán maradt ránk. Itt nem a szöveghagyomány okozta változásról van szó, hanem Bogáti kétszer fordította az 55. és a 137. zsoltár. Az 55. zsoltár hagyományozódása ugyan ketté választható, a hétből két kódexhoz az egyik, a többi a másik változatot, ám szemmel láthatóan tudnak egymás létéről. Két strófájuk szinte szóról-szóra megegyezik, nótajelzésük azonos, a rímszavak között van átfedés, és bizonyos strófakezdő szavak is javítva vannak, mivel más az argumentatív akrosztionjuk, egyiknek jó tételt felejtett Kejlai, másiknek akitó fel Asadonhoz pártolt. Mindkét szöveg megfelel Bogáti historizáló politikájának, nem beszéltünk átiratról, neki kell tulajdonítanunk. A sorrendiséget viszont meg lehet állapítani, mivel feltűnő a megtartott strófák vagy szintagnak közötti hasonlóság. Bogáti Zsoltár fordítói gyakorlatában kitűnik, hogy parafrázisaiban értelmező szövegek minimális mértékben fordulnak csak elő, törekszik az énekelhetőség szükségessége miatt is strófahoz, a legkevésbé felégíteni külső magyarázatokkal. Emellett Zsoltárban a strófa száma is kevésség él a szöveg eredeti versének számától, ezek az eltérések nagy része a historikus kontextus megteremtő első verszakkal és a korofonnal magyarázható. Az 55. Zsoltár két változata esetében megalapította, hogy az Akitó fel Apsonhoz pártolt című változat, a korábbi, amire nem csak a lekció difficilio rázva miatt következtethetünk, hanem a vers lényegesen hosszabb, és a plusztrófákban a Zsoltár téma kibontása, a részletezése kap helyet. Ez a téma a pártos ellenség isteni büntetésének törvényszerűsége és a hűtlen barátokon való panaszkodás. A sorrendiség kérdését az is egyértelműsíti, hogy a jótételt felejtett Kellai című több változatban fennmaradt 5. Zsoltár koncepcionálisan illeszkedik a Zsoltár könyv Bogáti féle történetvezetésébe. Az előtte szereplő 54. Zsoltár Zif városának árulásáról szól, amely történet egy azon bibliai fejezetben helyezkedik el a Kellaival. Az efféle Zsoltárok közti történetvezetés nem idegen Bogáti Psalteriumától. Több helyen találkozhatunk hasonlóval, mivel poétikájának alapvető eszköze a historikusság. A korábbi változat története az oktaplából eredeztethető, ugyanis Akitófel neve a kádős változatban jelenik meg. Ezt alakítja át a későbbiekben a Psalterium koncepciójához. De vajon miért fordítja le valaki többször ugyanazt a Zsoltárt, ha az egész Zsoltár könyv parafrázálása is kitűzött célja? A kor Zsoltár fordítói hagyományában nem példa nélkül, hogy a Zsoltár fordítást alkalmi igényel használják. Gondoljunk csak a valami végtelen irgalmú kezdetű balassi rímai parafrázisra, vagy Szegedi Gergely Mágocsi Gáspárnak szignált 31. Zsoltárra. Nem szeretnénk nagy szavakat használva a már emlegetett biográfiai ráolvasással élni, azonban ha egy szerző két változatban is fordít, és ezek közt nem csak időrendet, hanem politikai fejlődést is látunk, érdekes kérdéseket vetnek fel a korábbi, kevésbé kifinomult parafrázis lehetséges keletkezési körülményei. Így csak halkan említjük meg, eljátszva a pozitivista kutatót, hogy a konkrét élmény keresi. 1583-ban Bogátit számítik Kolozsváról Pécsre, ahol még egy oktatva is biztosan található. Tehát a feltételek adottak lehetnek, hogy nagy bánatával lefordítsa az 55-ös Zsoltárt. Nem mernék ennyire hangosan sem mondani, ha nem lenne példa a Bogáti életrajz és a Bogáti szövegek közti explicit kapcsolat. Különösen érdekes, hogy a másik duplikátumnak, a 135. Zsoltárnak is hasonló száműzetésen van a szolgódó a tematikája. Azt sem mondjuk hangosan, hogy az 55. Zsoltár két változatának élesen elkülönülő szöveghagyománya lehetséges autográfra is enged következtetni. Bogáti 135. Zsoltárának kétféle változata elegendő ok lenne arra, hogy az egyiket kihagyják a másolói, ugyanakkor a legtöbb forrásban szerepel mindkét változat egymás után. Szent Erzsébeti Bogáti kódexe, Jancsó kódexe, Magyar Igéletek Péter kódexe, az Apostoli Zsoltár könyv és a Mátéfi János kódexe és kétszer szerepelteti a Zsoltárt egymás után, elválasztva őket egy Idem Psalmus címmel. A Pécsi Simon énekeskönyv felírja ugyan a címét és az akrosztionját a második változatnak is, de nem másolja tovább. Az őt másoló követi János kódexe értelemszerűen szintén nem. Az 55. Zsoltár régebbi változata viszont csak az Apostoli Zsoltár könyv és a Mátéfi János kódexében bukkan föl, többi forrásban nem, és igaz ez fordítva is. Emellett találunk olyan eltéréseket a források összevetésénél, amelyek még inkább leválasztják a szöveghagyomány ezen ágát a többitől. A 45. Zsoltárban Jeruzsálem folyójáról van szó, amit az Abasfalvi Mátéfi páros Diernek ismer, más változatokban pedig a Krihon megnevezetéssel találkozhatunk. Vakmerő dolognak érezném, hogy nagyon sokféle és különböző minőségű szöveghagyományból messze menő állításokat fogalmaznak, mindesetre nem zárható ki az a lehetőség sem kutatásunk jelen szakaszában, hogy léteztetett két kismértékben eltérő autográfia a Psalteriumnak. A Bogátiról szóló szakirodalmat már nagyon korán foglalkoztatta az a kérdés, hogy milyen felkészítő volt Bogáti. Kohn Sámon a szombatosokról szóló monográfiájában a Psalterium szombatosságát abban is látja, hogy sehol nem tartalmaz keresztény értelmezést, mindvégig ószövetség zsidó kontextusban marad. A Psalteriumban 21-szer szerepel a Krisztus szó, ebből 4-szer többes számban, és csak egyszer vonatkozik Jézusra a 118. Zsoltárban, akkor is a Zsoltár függelékeként az ének későbbi gyülekezeti felhasználását taglalósó strófák között, erről még később beszélünk. Minden más esetben a szó szerint értelmében a felkent szinonimájaként szerepel Krisztusok, egyelő királyok, több helyen pedig Dávid Krisztus. Kohn ebben látja azt, hogy Bogáti megtagadta Jézus messiási voltját, bibliai értelmezésen megmaradt az Ószövetség keretein belül. Ács Pál egy dolgozatában éppen az ellenkező álláspontra jut. Bogáti második Zsoltárt értelmezi, azt a király Zsoltárt, amely különféle értelmezési révén régóta krisztológiai viták kettőzében áll. Kitér a különböző értelmezési hagyományokra és arra, hogy ezek milyen érrendszerrel dolgoztak. Bogáti kapcsán az az állítása, hogy bár Bogáti az időbeli históriák szerint folytatta a Zsoltárokat, mint az a címokban is olvasható, tehát annak a betű szerinti értelmét állította a középpontban, mégis idézett hasonlatosságával való aktikálással nézett végre, értelmezte azokat. Tehát Jézusra, mint messiásra, azaz felkentre vonatkozó proféciaként. Ezeket a nézeteket azonban Bogáti teológiai műveiből veszi és alkalmazza a Zsoltárokra. Érvelése sánti, szöveg maga nem azonos azzal az értelmezéssel, amit Bogáti sajátjának hiszünk. Amennyiben nem tudunk magából a fordításból érveket venni arra, hogy a szöveg így vagy úgy értelmezhető, csak nem tulajdoníthatunk neki kizárólagos értelmezést, még akkor sem a szerzője kapcsán meg is vagyunk győződve valamilyenről. Egy Voltaire esetében pedig nem találunk olyan helyeket, amelyek eltérhetnének a forrású betűi és szöveg betű szerinti értelmétől. Az argumentum adhat erre okot. Adhatna. Ács Pál olvasatában Isten és az masiák, tehát a Zsoltár Isten és a majdani messiás kapcsolatának előképeként értelmezi Isten és Dávid kapcsolatát. Csak hogy a legtöbb forrás szöveg inkább az istenes, az masiák olvasatra hajaz, ami viszont visszarántja az argumentumot a Psalteriumban jól megszokott historikus olvasatban. A feleken Dávid, azaz a messiás, istenes, tehát jámbor, hű, erkölcsös törvénytisztelő, ahogy a Psalteriumban gyakran olvashatjuk szinonimáit. Tehát nem akar többet mondani annál, mint hogy a Zsoltár szövegéből is kiolvasható, hogy a felken Dávid király istenfélő ember volt. Ráadásul, ha valakire nézve példakkal előbb Bogánki II. Zsoltára, akkor az nem Jézus, hanem az általában minden tisztséget viselő, akit vagy Isten, vagy ember közösségek választanak. A Zsoltár így kezdődik. Isten azt, kit választ, vagy ország teszem, ha tisztében eljársz, szerencsés leszel, hogy fejlődőnek senki ne kelljen, mert a támadásban csak szégyen leszel sok közben. Példa Dávid, hogy szépbe ülem, és így véget. Királyoknak Dávid így választ ír a szomszéd ellenségtől magát biztatta, a második életen így hatta, tisztre, hivatalos minden ezt mondja.
Egy helyet azonban tényleg olyan látszik, hogy próbáltam is kívánni. Mint a Bogáti kilépne az ószövetségi vállományból, és más tradíciókat is szülne parafrázisában. A 118. Zsoltár használatának öt lehetséges változatát taglalja az utolsó strófákban, és nem mellesleg új szövetségi jeleneteket is vázol, amely kivételt képez a Bogáti Zsoltárokban. Egyedi az is, hogy ezt a Dávidot emlegető kolofon után találjuk. Ugyanis Bogáti majdnem mindegyik Zsoltárát egy olyan kolofonnal zárja, amik közül a legterjedelmesebb is pár kettő verszakos, melyeknek záró sorai mindig az Zsoltár kontextusát és sorszámát határozza meg. Ezek tükrében a fent idézett részlet valamiféle hozzátolásnak tekinthető, amely elkülönül a Zsoltár főszövegétől. Ezt támasztaná alá az az érvés, hogy Bogáti minden verses művében megjelenő akrosztikon, melyek a Zsoltárok esetében a versszöveg elé és ki argumentumot adnak ki, nem folytatódik a négy strófában. Itt vakbetűket találunk. Tehát úgy néz ki, hogy nem a Zsoltár krisztianizálása a cél, sokkal inkább későbbi hagyományának bemutatása, használta lehetőségeinek ábrázolása. Olyan másul is van, hogy a dávidi élettörténeten kívül aktuális használatot is megadja a Zsoltárnak, de mindig csak egyet. Például asztali áldás, házas ének, sátoros fűnök, stb. A 118. Zsoltár esetében viszont használat ötfölön módját különbözteti meg, ezeket olvashatjuk itt. Az első Dávid megválasztása, a második Jézus bevonulása Jeruzsálemben, a harmadik a húsvéti bárány elfogyasztása, a negyedik az utolsó vacsora után a közös éneklés az apostolokkal, az ötödik sátoros ének 8. napja. Tehát Bogáti oly módon jeleníti meg a különböző búzusokat, hogy a parafrázis használójának felekezetésen határolja le, mind a zsidók, mind a szombatosok, mind a keresztények számára fogyasztatóvá teszi. Az egyes kéziratok másolói különféleképp viszonyulnak a stúfákhoz, bizonyos másolók elhagyják, mások különféle tipográfiai eszközökkel elkülönítik a fűszövektől. A Szent Erzsébet kódex másolója meg is számozza az öt különféle húzust. A későbbiekben még foglalkozunk az egyes másolatok különbözőségével és annak felekezetésekkel. Dan Robert monográfiájában a korábban említettekhez képest egy harmadik utat választ az értelmezésben. Amellett érve, hogy az időbeli históriák szerint való fordítás még nem jelenti azt, hogy Bogáti elhagyni az új szövetséget, hanem csak annyit, hogy az Zsoltár fordításában nem jelenik meg. A Bogáti Zsoltárok éppen azáltal engednek meg mind szombatos, mind unitárius értelmezést és átdolgozást, mert szövegükben egyikhez sem kötődnek, egyszerűen szövegkörök próbálnak maradni, vagy ahol nem, ott sem értelmeznek, hanem kontextualizálnak, vagyis historizálnak. Ezzel Dán szétválasztja a Psalterium vallásosságának és Bogáti vallásosságának kérdését. Szerinte nem következtethetünk egyikből a másikra. A Psalterium szövege tehát nyitott mind az unitárius, mind a szombatos teológia felé, vagy nyugaton mondjuk ki, mindenfajta az Ószövetséget kanonikus szövegét elfogadó teológia felé. Ezt a nagyon fontos állítást mi úgy fogalmaznánk meg, hogy Bogáti Zsoltár fordítói politikájának lényege, hogy a szövegek nem az ő keresztény nézetrendszerében értelmeződnek, hanem megmaradnak az Ószövetségi Zsoltár szövegek kontextusában, és ezzel együtt megtartják azt a nyitottságukat, hogy az Ószövetség szövegeihez hasonlóan szintén többféleképp értelmeződjenek. Ez a poétika, mintha ellentmondana annak, amit Szélesi László interpretáció parancsként apostrofált, és amit megszoktunk a gyülekezeti énekköltészet darabjaiban is. Ez persze messze nem azt jelenti, hogy a szövegek teológiája, amely jelen esetben teológiai nyitottságukban jelenik meg, független lenne szerzője teológiájától. Fogalmazunk úgy, Bogáti teológiai meggyőződéséből és Biblia kritikai igényéből fakadóan olyan fordítás politikai koncepciót működtet, melynek lényege a bibliai szövegek forrású és historikus visszaadása, anélkül, hogy a szövegek immanensen tartalmaznak a hozzájuk fűződő értelmezéseket és kommentárokat. Ennyit arról, hogy hogyan képződik meg Bogáti Fazekas Miklós, mint empirikus szerző, és milyen viszonyra tudjuk állítani a neki tulajdonított szövegekkel. A továbbiakban egy lépéssel tovább megyek, és Bogáti szövegeinek hagyományozódására reflektálok. Korábban érveltem amellett, hogy szét kell választanunk Bogáti műveinek teológiáját. Ebből kiindul fogalmazhatjuk meg újabb kérdésünket, szét kell választani a feltételezett szerzői szöveg és a későbbi hagyomány Bogáti szövegeinek teológiáját, olvasati lehetőségeit, sőt, szerző koncepcióját is. Ehhez meg kell vizsgálnunk, hogy az egyes források milyen eltéréseket mutatnak a feltételezett szerzői szöveghez képest, milyen új paratextuális elemekkel bővülnek, esetleg mit veszítenek el a korábbiaktól. Az egyik nagyon markáns eltérés a nyomtatott hagyományozódásban látszik. Az unitárius énekeskönyvekben megjelenő zsoltárok esetében kikopnak mindazok az elemek, amik egyedítik Bogáti költészetét. Elmaradnak a versek elé kiírt argumentumok, strófák kihagyásával és felcserélésével csonkulnak az akrosztikonok, rendben elmarad Bogáti neve is a kiadásokból. Mondhatni a szövegek gyülekezeti énekesülnek. A kizárólag kéziratosságban terjedő pszalterium különböző változatai között is többféle másolói attitűddel találkozhat. A legkorábbi és egyben legizgalmasabb forrás a Szent Erzsébet Bogáti kódexben található. A kódex egészen is figyelembe méltó, mert egyszerzős kódexről van szó, amely Bogáti általunk ismert összes kiadatlan verset művét közli. Emellett kimondhatjuk, a kódex másolója fultikusan áll Bogátihoz. A kódexben helyet kapó jókötve parafrázis hírére betolt egy latin szövegrészt a másoló. Jobb könyvének parafrázisa a leghelytállóbb héber példának igazsága szerint, magyar énekben kifejezve a szerző, a felettéből is teológus, Bogáti Pelidész Miklós által. Ezúttal mégis megköszönöm a fordítást a Péternek. Márpedig valószínűsíthető, hogy Bogáti nem tudott héberül. A másoló még a 8 latin disztichon tartalmazó akrosztikont is megtolja egyel, amiben szintén a héber forrásnak igyekszik bizonyítani. Az ilyen kultikus másolói attitűd ellenére a Zsoltár könyv másolata nem mindig tekinthető pontos változatnak. Még a bibliai históriák esetében, jókönyve, énekek, és a többi, alig vét hibákat, a pszalterium szövegében sokszor romlott szövegváltozatok közben. Az első 4 Zsoltár akrosztikonja roncsolódik, emellett másoló számára ismeretlen dalomban más metrumokkal helyettesíti, betolt plusz szótagokat. De mivel kultikus Bogáti másolóval is használóval van dolgunk, a Szent Erzsébeti kódex szövegváltozata mindenképpen figyelembe méltó. A Szent Erzsébeti kódexhez hasonlóan működik a Pécsi Simon énekeskönyv. Ez még a Szent Erzsébeti kódex. Amely a kéziratok közül a legrendezettebb kiállítású. A zsoltárokat sorokra töri, nem takarékoskodik a helyen, másolása tiszta és olvasható, szövege alig egy hibákat. Címlapja a nagybetűkkel jelzi a címet, és 3 fontos dolgot emel ki. A szerző nevét, egy utalást az énekek dallamaira, vagy legalábbis arra, hogy énekeskönyvről van szó, valamint a fordítás politikára, azaz, hogy az időbeli históriák értelme szerint fordítja a zsoltárokat. A tipográfia azt mutatja, hogy ez utóbbi az egyik legfontosabb információ, ami kiemelendő a Zsoltár könyvből. Tehát ez a másoló a forrás hűséget állítja a középpontba. E két kódex másolói számára Bogáti neve autoritást jelez, és ezt az autoritást szeretnénk tovább építeni, tovább hagyományozni olvasó közönségük számára. Ezektől merőben különbözik további 2 szombatos kódex eljárása. Mátéfi János kódexre egy ortodox szombatos gyülekezet számára készült szöveg, és ez több módon is nyomott vagy a kéziraton. Címlapja nincs, mindenféle megjegyzés nélkül az első Zsoltár címlapjával kezdődik a kódex Zsoltár része. A másoló egészen szabadon bánik szövegeivel, sok helyen egyszerűsít a szóképeken, a nehezen érthető helyeket átírja, az ismeretlen dallamokat ismertekkel váltja fel, a hibás metrumokat, szótagszám hiányokat akár olyan áron is javítja, hogy ezzel egész sorokat megváltoztatni kényszerül. Mindezekkel persze saját szociokulturális közegéhez közelíti a szövegeket, ezekkel a módosításokkal teszi lehetővé, hogy énekelhetőek legyenek. Tehát a szerzői szövegtől távolabb került, mégis gondosságának köszönhető, hogy gyülekezeti rendezett, jól énekelhető szövegeket kapott. Megint csak a gyülekezeti énekesülés felé mozdul el a szöveg, csak nem a protestáns ének hagyomány irányába, hanem az ortodox szombatosságiba. Máté Fiános kódexének másolója szinte társszerzőként működik Bogáti mellett, invenciózussága mindig az ének lehetőség és használhatóság szolgálatában áll, és néha még felül is bírálja forrását, tehát azt a szöveget, amiből másol. Ez egy olyan másolat, ahol semmilyen módon nem válik fontosság, hogy forrásának a szöveghagyományban valaha volt olyan előzménye, amely Bogáti tollából jött ki. A lényeg, hogy a Zsoltárok verses fordításáról van szó, az énekelhetőség feltételeit pedig a másoló szavatolja. Igen, néhány ezt kihúztuk. Magyar Péter szombatos énekeskönyve a Pécsi Simon énekeskönyvhez hasonló hűséggel követi az egyes énekek szövegét. Nótajelzéseiben viszont már nyomon követhető Máté Fi eljárása, saját gyülekezetének használ dal, amelyre cseréli, a kevésbé vagy egyáltalán nem ismerteket. Címlapja viszont figyelemre méltó. Hozza a Pécsi Simon énekeskönyvből ismert címfeliratot, sőt annak teljesebb változatát. Psalterium Dávidis birtokos szerkezet, a Szent Erzsébet kódexben is megtalálható, valószínűleg ez a teljesebb változat. Azonban az időbeli históriák említése után hosszasan taglalja Isten argumentumait, akinek a tiszteletére készült fordítás legalábbis emek színvonal szerint. Ez a szöveg radikálisan antitrinitárius szöveg, de tulajdonképpen szalonképes mind monadorantista, mind szombatos közegben. Isten dicsőítését egy ámen szóval zárja, ami talán látszik. Majd apró betűkkel folytatódik a Pécsi Simon énekeskönyvből ismert szöveggel a címlap. Sajnos az a mikrofilm másolatból nem eldönthető, hogy Bogáti neve is szerepel a címlapon, reméljük, hogy Autóciában igen. Annyi azonban bizonyos, hogy a szerző kilépénél sokkal fontosabbnak tartott a Magyari Péter belülni a kódex teológiáját. Éppen azt csinálja ez a kódex, amit korábban a Psalteriumtól elmutattunk. Nem csak a fordítói elve hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy hogyan kell értelmezni a szöveget. Ez esetben már van teológiája a szövegnek, csak ez nem a szerzőtől származik, hanem a másolótól. Itt a Zsoltárok értelmezése adott lesz, és nem csak azért, mert a befogadó közök számára evidens, hogy hogyan értelmezzük őket, hanem ez a hogyan a címlap által beleíródik a Psalterium szövegébe is. Tehát befejezésül előadásom amellett is érvel, hogy hogyan kell bánnunk ezekkel a szövegekkel, ha kiadást szeretnénk készíteni. Olyan hagyományról van szó, ahol csak későbbi másolatokból tudunk következtetni Bogáti autográfiára vagy autográfiaira. De éppen a későbbi hagyomány azt mutatja, hogy a szerzői szöveg olyan nyitottsággal és jelentésgazdagsággal rendelkezik, ami lehetővé tette, hogy egészen különböző módon használják fel. Ez alapján mindenképp fontos lenne rekonstruálni a szerzői szövegeket, ez a kritikai kérdés feladata. Egyrészt, hogy láthassuk, mi az eredetben ennek a szöveghagyománynak, másrészt pedig azért is, hogy önmagában felmutassunk egy olyan szöveget, amely különös módon viszonyul szerzőihez, adott esetben elkészültével utalva is valamilyen módon annak életrajzára. Emellett viszont egy szinoptikus kiadásnak lehetne az a feladata, hogy megmutassa, milyen más szövegek jöttek létre ebből az ős szövegből kiindulva, amik önálló értelmezéseket tartalmaznak, és egyéni szerkesztői vagy másolói koncepció és meggyőződések eredménye. Ezek már nem Bogátihoz, mint empirikus szerzőhöz kapcsolódnak, hanem a Bogáti névvel jelzett szerzőhöz, autoritáshoz, teológushoz, vagy esetenként teljesen leválasztódnak a szerző nevéről, és olyan hagyományokban élnek tovább, ahol egy szövegnek nem feltétlenül van szerzője. Köszönjük szépen a figyelmet!